Varró Dániel generációjáról beszéljünk először. Hát ez a mondjuk így 30-as korosztályú. Lehet-e ezeket a fiatal írókat, költőket egyáltalán generációnak tekinteni? Tehát beszélhetünk-e igazából nemzedékről?
Költészettörténeti értelemben feltétlenül, mert a magyar költészet, hogy egy kicsit messziről indítunk valóban, akkor a magyar költészet nyelve, megszólalásmódja az nagyon radikálisan a 60-70-esek fordulójától kezdve alakult át. Ugye ez a Petri, Tandori, Oravec féle nemzedék, amelyik a magyar költői nyelvet valóban gyökeresen megváltoztatta. Különböző utakon, és hát ezek közül mondjuk a Tandori, Petri féle nyelvjátékos, szójátékos, az iróniát, a humort is nagy mértékben alkalmazó költészeti irány az, ami mondjuk a 90-es évek óta a legnépszerűbb. Most ezen belül persze aztán újabb nemzedékek következtek, ugye ebben a vonatkozásban nagyon markáns például a éppen ugye a helyi erőket is megemlítvén, ugye például Borbély Szilárdnak a szerepe, tehát ugye a 60-as évek közepén született, és a pályáját a 80-as évek vége felé elindító költői nemzedék, például Sein Gábor nevét is szokás emlegetni, H.I. Jánosét, tehát van egy olyan költői generáció, amely különböző formában, de azért kapcsolódik ehhez a Tandori Petri Oravec féle átalakuláshoz. Na most ehhez képest a 70-es évek közepén indulók, így például, vagy 70-es évek közepén születettek, és a 90-es évek vége felé indulók, tehát éppen 10 évvel később indulók, náluk már talán ez a meghatározottság kevésbé jellemző. Ugye a Tandori Petri Oravec féle költői irány az mégiscsak a Nagy László, Juhász Ferenc és részben Pilinszky féle nagyon szeriőz, nagyon komoly, nagyon puritán megszólalásformának az ellentetje, vagy az azzal szemben kibontakozó beszédmód. A 90-es évek végén, a 2000-es évek elején indulók, ugye itt mondjuk Varró Dániel esetében Karafiától saját szokták emlegetni, mint nagyon jellegzetes megszólalás formával rendelkező nemzedéktársat. Őnáluk inkább az a jellegzetesség, hogy nincsen valamilyen nagyon markáns irányzati kötődés, sőt az sincs, hogy valamilyen irányzati kötődéssel szemben indultak volna, hanem a játékosság, az irónia és a szójátékosság az, ami meghatározó ebben a költészetben. Úgy lehetne nagyon egyszerűen megfogalmazni, hogy a parodisztikusság.
Mi lehet ennek, amit az imént mondtál, a hát mondjuk itt társadalmi értelembe vett magyarázata, tehát milyen hátterű ez a generáció igazából szemben mondjuk a korábban emlegetettekhez képest?
Hát már Tandorinál is, Oravecnél is, Petrinél is, bár mondjuk Petri ez egy külön szín a tekintetben, hogy ő az alkalmi költészetet, a közéleti költészetet művelte, tehát tulajdonképpen a Petőfi féle tradícióhoz is illeszkedik, amennyiben a szabadság és a szerelem kérdése az egyaránt fontos az életművében, de mondjuk, hogyha Tandorinál és Oravecnél kutakodunk, ott jól meg lehet figyelni azt, hogy az, ami egyébként az elbeszélő prózában is jellemző a 70-es évektől kezdve, hogy az irodalom az irodalmibbá válik, mint amilyen korábban volt. Úgy szokták ezt megfogalmazni, hogy az irodalom a külkapcsolatait ezt kevésbé ápolja, mint korábban. Tehát például a közéleti, szociális, politikai természetű kérdésfelvetések azok kevésbé jellemzőek, és az irodalom saját magával kezd a tekintetben foglalkozni, hogy a figyelme az a nyelv, a műfajok, a megszólalásformák felé fordul, reflektáltabb lesz az irodalmi megszólalás. Tehát mondjuk mit tudom én, az elbeszélő prózában az Esterházy féle nemzedék az például nagyon jellegzetesen ilyen, és akkor a költészetben is látszik egy ilyen elmozdulás, mondjuk Parti Nagy Lajos vagy Kukorelli Endre, tehát a mostani középgeneráció, ugye lassan már 60-asok ők, tehát 50-es, 60-as éveiben járóknál ez jól megfigyelhető, vagyis van egy olyan társadalmi jellegzetessége az irodalom szerepének, hogy, és ez ugye 89-90 után még inkább felerősödött, hogy az irodalomból, tehát az irodalom elveszíti, vagy kikerülnek az irodalom közegéből azok a közfunkciók, amelyek mondjuk mondjuk a kommunista diktatúra idején még jellegzetesek voltak, tehát az, hogy az irodalomnak, mint egy a publicisztika feladatait átvállalva kellett arról gondoskodnia, hogy az eszmék, az információk áramoljanak a társadalomban. Abban a világban, most azon érdemes eltöprengeni, hogy ez mondjuk mennyire sajtószabadság, vagy mennyire a nyilvánosság szabadsága az, amit a 90 utáni időszak hozott, hát erről legalábbis megosztanak a vélemények, de az bizonyos, hogy az irodalomnak nincsenek ilyen típusú közfunkciói. És például, amit az előbb említettem, hogy az irónia és a paródia mennyire meghatározó ebben a költői irányban, az magyarázható ezzel a fejleménnyel is. Tehát az irodalomnak olyan funkciókat kellett keresnie, amelyek csak az irodalomra jellemzőek. Mert az összes többi, tehát mit tudom én, például az információ áramoltatást, vagy a véleménynyilvánítást, a nemzeti sorskérdésekkel kapcsolatos problémák felvetését, azt a történetírás, a publicisztika, újságírás átvállalhatta, illetve hát, ahogyan ez a szabad világban szokásos, üzemeltethette ettől fogva. Tehát a költészetnek és az irodalomnak általában olyasmiket kellett kitalálnia, amire csak az irodalom képes. És ebben a parodisztikusság például, tehát az, hogy már korábban a tradícióban, a hagyományban meglévő szövegeknek az újra megszólaltatása, újraírása, és ez nem mindig csúfondárosság, tehát nem mindig a régi szövegeknek a kigúnyolása, hanem hát egyfajta újra megszólaltatása, átfazonírozása. Tehát ez a parodisztikusság, ez mindenképpen magukra, az irodalmi szövegekre helyezi a hangsúlyt.
Beszélhetünk-e ennek megfelelően mondjuk a költői szerep vagy magatartásforma átalakulásáról, átváltozásáról, vagy mennyire markáns ez egyáltalán?
Hát a magyar irodalom történetében is, a magyar költészet történetében is a közéleti funkció az mondjuk a reformáció óta, tehát gyakorlatilag mióta magyar nyelvű kiterjedt irodalmi rendszer van, azóta ez szerepet játszik, markáns szerepet játszik, és a magyar olvasóközönség túlnyomó része számára ez a legismertebb dolog, tehát mondjuk a reformkorban is ez erősödött föl, tehát a Vörösmarty, Petőfi, később ugye különösen Adi nevével fémjelezhető megszólalásforma, az mindig egyfajta közösségi megszólalásformát jelentett. Tehát mindig arról szólt a költészet bizonyos értelemben, hogy a költői én miképpen tudja a közösség érdekeit, értékeit megszólaltatni. És ez végigvonult a 20. század magyar költészetén is. Itt a már említett Nagy László ugye nagyon nagy hatású költő volt, és különösen a 60-70-es években, de még az később évtizedekben is, sőt máig egyfajta ízlésformát a legjellegzetesebben meg tud jeleníteni. Na most ezzel szemben viszont a költői szerepnek egy olyan felfogása, amelyik inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy a költő a magyar nyelv lehetőségeinek a kiaknázásával foglalkozik. A magyar, ugye mondja egy teoretikus azt, hogy minden nyelv arra képes, tehát az a legmagasabb teljesítmény, amit a költészetében képes kifejezni. Tehát amikor valóban más nyelvre lefordíthatatlan, nagyon sajátos magyar érték, a magyar nyelvhez kötődő érték keletkezik. Nos, tehát amikor tehát a nyelv kerül a középpontba, a magyar irodalmi tradíció, a magyar költészeti tradíció kerül a középpontba, az ilyenfajta költői szerep az évszázadokon keresztül nem nagyon volt ismert a magyar költészet történetében. Mindig megvolt a játékosság, mondjuk akár Csokonainál, akár Kosztolányinál, de ezek mindig úgy szemmelvényekben, vagy úgy függelékben jelentek meg a költők verses köteteiben, vagy összegyűjtött köteteiben. Tehát olyan típusú költészeti forma, ahol alapvető a játékosság, a szójáték, az csak az utolsó néhány évtizedben jellemző. Petrinél, Tandorinál, aztán mondjuk Parti Nagy Lajosnál, akinek hát gyakorlatilag ez a költészetének a legfontosabb vonala, és hát Varró Dánielnél, Karafiátnál és a legfiatalabb nemzedéknél is ez azért jól megfigyelhető. Sőt, hozzáteszem, ez a szójátékosság és az ezzel járó önkifigurázó, önparodizáló költői szerep, ez bizonyos mértékig talán a lehetőségeinek a határaig el is ment. Tehát lehet, hogy most majd már is változás van a legfiatalabbak körében.
A tekintetben is nagyon sokat változott a világ, hogy azért ez a generáció már egy teljesen mindenféle értelemben másfajta környezetben nőtt bele, mint mondjuk a korábbi generációk, tehát nem csak az irodalomnak a helyzete alakult át, hanem a személyes világa is az embereknek, és hát azért pont a Karafiától olyan lehet legjobban lemérni azt, hogy tehát mennyire felértékelődött például a média szereplése, hogy mennyire lehet ez előny, vagy mennyiben hátrány egy fiatal költőnek, hogy mondjuk olyan eszközökkel kell esetleg élnie, mint a média világa.
Valóban nagyon nagyot változott a világ az utolsó negyed században. Itt azért fontos azt is hangsúlyozni, hogy mert ez az előbbi vonatkozásokat érinti, hogy hát mondjuk a költő politikai szerepének az átértékelése is azért végbe ment. Tehát maga Varró Dániel egy helyen nyilatkozva is egy interjújában, hogy hát egész egyszerűen nem hisz abban, hogy a költői szó az oly módon volna cselekedtető erejű, ahogyan mondjuk korábban gondolták. Tehát, hogy a költőnek mint egy ráhatása volna társadalmi folyamatokra. Ezt lehetne árnyalni, mert bizonyos mértékig mondjuk egy rohanó világban, ahol szinte elviselhetetlenül gyors az információ áramlás, mondjuk a költészettel, a versekkel való foglalatoskodás az mondjuk lehet egy olyan szellemi táplálék, vagy lehet mondjuk az elidőzésnek egy olyan alkalma, ami semmi mással nem pótolható. Tehát ha nincs is szociális szerepe olyan mérvű a költészetnek, mint ahogy azt korábban gondolták, azért van szociális szerepe, van kulturális és szociális szerepe. Ami a médiát illeti, ugye ez a másik fontos dolog, hogy hát egy teljesen más mediális környezet veszi körül a költészetet és a költőt is. Ezt sokféleképpen lehet érteni, például úgy, hogy ezt mondjuk mennyire fordítja a költészet javára valaki, és úgy is lehet érteni, hogy milyen költői szerepet formál maga a média, vagy a médiumoknak a világa, és hát e tekintetben valóban mondjuk Varró Dániel is mondjuk a média által kedvelt, sokat forszírozott költő, és megint más, ugye Karafiát Orsolya, aki meg hát valamilyen ilyen költői celeb, vagy celebszerű költő szerepére tör, illetve hát ez bizonyos mértékig meg is valósítja. Hát, hogy itt milyen arányok vannak, vagy mennyire kell óvatosnak lennie egy költőnek, hogy mégis megőrizze a maga költőiségét, hát az egy kényes kérdés, tehát azt igazából recept nincsen rá, mert az jól látszik, hogy amennyire ilyen értelemben medializálódik a költői szerep, tehát hogy mit tudom én, szórakoztató műsorokban, show műsorokban lép föl esetleg valaki, hogy az egyenes arányban van-e azzal, hogy bizonyos mértékig léhává vagy üresebbé válik a költészete, még akár azt is meg lehet kockáztatni, hogy itt is van összefüggés. Tehát az nem véletlen, hogy évszázadokon vagy évezredeken át a költői szót, a költői megnyilatkozást azt óvták az eltömegesedéstől. Tehát a költészet az mindig viszonylag, hát minőségi költészet, az mindig viszonylag kevesek ügye volt, és abban a pillanatban, amikor ez ilyen masszmédikussá, tömegmediálissá válik, akkor óhatatlan, hogy tehát túl sok mindenkihez kell eljutnia, és hogyha túl sok mindenkihez kell eljutnia, akkor óhatatlan, hogy esetleg a minőségéből is veszít. Tehát a mostani költők keresik azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnának a szűk körükből kitörni. Tehát például ilyen a meseírás, ugye Varró Dániel is verses mesével próbálkozott, ugye a Túl a Maszathegyen, ami egy sikeres produkció volt, és ott is volt ugye könnyűzenei támogatottsága, színházi támogatottsága, tehát hogy ezt is úgy foghatjuk fel, hogy különböző médiumoknak a felhasználásával tudott utat törni magának a nagy közönség felé. Tehát ezek az együttműködések, amelyek a puszta, merő költői szónak a medializálásával próbálnak a nagy közönség felé utat törni, ez jól megfigyelhető. Itt mindig az a kérdés, hogy a mű válik-e a médiumok hősévé, vagy pedig maga a költői alkat medializálódik. Mondjuk Karafiát esetében, ha kicsit szigorúan akarok fogalmazni, akkor inkább az látszik, hogy maga a szerep az, amely inkább középpontba kerül, vagy maga hát a költői személyiség, a költőnő, és akkor tulajdonképpen abból keletkeznek nagyon frivol, vagy nagyon hát kétséges szituációk, hogy ezt a minőségi költői szerepet, ezt miképpen váltja apró pénzre. Varó Dániel nem ez a helyzet, hanem ő nála inkább az, hogy kihasználván a médiumokat, a népszerűsítési lehetőségeket, általában inkább inkább azért a költészetét, vagy a meseírást, a versírást próbálja meg népszerűsíteni. Tehát ez másfajta szerepfelfogás. Bár megint egy külön kérdés az, hogy az új médiumokat, a műfaji mintázatok, azok miképpen jelentkeznek a költészetükben. Ugye Varrónál meg lehet figyelni, hogy úgynevezett SMS verseket ír, tehát az SMS adta tömörség, nyelvi változások azok, amelyek a költészetének egy szeletét valamilyen módon formálják.